Fohászkodjunk és imádkozzunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Édesatyánk, hogyan is állhatnánk eléd ezen a délutánon, mintsem a hálaadással a szívünkben. Hiszen egy sok-sok eseményt hozó, sokféle fordulattal, magassággal és mélységgel megterhelt és megajándékozott esztendő van mögöttünk. Te tudod kinek-kinek a sorsát, mit élt át, mikor volt öröme, mikor szomorkodott, mikor sírt. Te tudod, Urunk, hogy mikor voltunk tele háladással, és mikor voltunk hálátlanok feléd. Urunk, köszönjük, hogy megállhatunk, és van még egy napunk, egy délutánunk, amikor eléd borulva kitárhatjuk a szívünket. Kérünk, fogadj el minket, amikor most jövünk, megpróbálva bepótolni az elmaradt háladásokat. Dicsérni jöttünk téged, magasztalni, hiszen méltó vagy, mert nem lehet szavakba önteni azt a sok-sok jót, azt a hűséges szeretetet, amelyel körülvettél. Bocsásd meg, amikor ezt nem láttuk meg, és köszönjük, amikor észrevehettük a kezed munkáját, a te nagy terveidnek valósulását. Köszönjük, Urunk, amikor ott voltál a beteg ágyaknál, köszönjük, amikor valóban megsegítettél a legnehezebb percekben. És köszönjük legfőképpen, hogy a te igédet adtad többféleképpen, több módon, több helyen. Hallhattuk, hirdethettük, befogadhattuk a te beszédedet. Köszönjük, Urunk, mindazt, amit a szívünkben végeztél el, mert ez a legnagyobb csoda, ez a legnagyobb ajándék, hogy te munkálkodsz bennünk ott legbelül, a bensőnkben, ahol nem tud változást, igazi változást létrehozni semmi sem, csak a te élő igéd, a te szavad. Köszönjük, Urunk, hogy voltak alkalmak, helyek, idők, amikor nem volt másra gondunk, csak egy, hogy rád figyeljünk. És köszönjük, hogy adtad ezt a szót, adtad azt az egy mondatot, amire szükségünk volt, adtad azt a figyelmeztetést, ami nélkül elvesztünk volna, vagy elestünk volna. Köszönjük a vigasztalást, amikor odaálltál mellénk gyászunkban. Köszönjük, hogy belőled meríthettünk erőt a legnehezebb időkben is. Így áldunk, magasztalunk és dicsérünk téged, és segíts most is új hegyre szedni azt a sok-sok hálaokot, ami hozzád vezet, hozzád hajt minket, és arra késztet, hogy őszinte szívből, teljes szívvel dicsérjünk téged. Így kérünk most is ígédért, áldásodért, és kérjük, hogy segíts veled befejezni ezt az évet, és majd veled elkezdeni az újat. Jézus Krisztusért kérünk, Atyánk, áldott szent lelkeddel légy itt, és munkálkodj bennünk. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéből a 103. Zsoltár szólított meg, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván a mi Urunk ezen keresztül. Ennek az első 18 versét olvasom fel, és amit csak lehetséges, annak üzenetét át szeretném adni most nektek. Foglaljon helyet a gyülekezet, ám nyitott szívvel és engedélykész lélekkel hallgassuk most meg a 103. Zsoltár első 18 versét. Dávidé. Áldjad, lelkem, az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet. Meggyógyítja minden betegségedet. Megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Minden elnyomottal igazságosan és törvényesen bánik az Úr. Megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izrael fiaival. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig. Nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Isten félők iránt. Amilyen messze van napkelet-napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz. Hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk. Az ember napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezővirága. Ha végig söpör rajta a szél, vége van, még a helyét sem lehet felismerni. De az Úr szeretete mindörökké az istenfélőkkel van, és igazsága még az unokáikkal is, azokkal, akik megtartják szövetségét, és arra törekszenek, hogy teljesítsék rendelkezéseit. Ennek a zsoltárnak van egy nagyon szép, szívemarkoló személyes vallomás része, és van egy közösségi hálaadás és buzdítás. Ez szól most neked, testvér, és nekem, akik itt vagyunk, hogy hallgassuk az igét, és szól mindnyájunknak, mint közösségnek. És arra hív, óévnapján különös hangsúllyal, hogy ne feledkezzünk el a hálaadásról. Nem tudom, testvérek, ti hogy vagytok a felejtéssel? Kellemetlen, de jelen van. Azt hiszem, hogy ezt a fiatalabbak is megtapasztalják már, de hogy múlik fölöttünk az idő, egyre többször kell megnézni azt a ajtó zárat, hogy tényleg bezártam, vagy csak szándékoztam. Kellemetlen a felejtés, de lehet harcolni ellene. És itt, amikor Dávid visszatekint az eddigi életére, akkor az ő egész bensőjét, szívét, lelkét, akaratát mind arra buzdítja, hogy el ne feledkezzél valamiről, el ne feledkezzél semmiről, amit Isten adott neked, és amit Isten tett veled. Új év mindig a visszatekintés ideje, és ez az ige arra bátorít most, hogy megkérdezzük magunkat ezen napon. Nem felejtettél el valamit, testvér? Nem felejtettem el valamit? Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Vagyis nagy nyomatékkal biztat az emlékezésre, mert tudja az Isten igéje, hogy a felejtés végzetes lehet. Tudjátok, a megtérést így is lehet definiálni, meghatározni. Megtérni annyit tesz, mint egész bensőm a panaszkodásból áttér a hálaadásba. A panaszkodásból áttérek a hálaadásra. Ezért olyan nagy kérdés itt ez most, nem csak olyan költői és szójátékszerű, hogy nem felejtettél el valamit, hanem arra hív, hogy igenis nézzük végig legalább ezt a 2014-es évet. Nem felejtettél el, nem felejtettem el valamit. Mert tudjátok, akármilyen meglepően egyszerű, tulajdonképpen a hitre jutás maga, az egy hálaadásban megtörténhet. Gondoljatok arra a 10 leprásra, akiről olvasunk a Lukács evangélium a 17. részében. Mind a 10-et meggyógyítja az Úr Jézus, elküldi őket, hogy menjenek a papokhoz, akik abban az időben megvizsgálták a betegeket, és megállapították a gyógyulást, ha az bekövetkezett. És csak egy tér vissza megköszönni, hálát adni. Ez ugye önmagában egy szomorú statisztika, mondhatnánk így. Na de mi lett abból az egyből? Nem csak annyi történt, hogy lám egy derék ember, megállapíthatjuk, hogy legalább azért 10%. Nem, testvéreim, az a 10% az üdvözült. Az a 10%, az az egy tized, az ezt hallja, amikor visszatér Jézushoz. Csak azért ment, hogy megköszönje a gyógyulást. De Jézushoz ment. És őszinte szívvel, egész bensőjéből, ahogy Dávid is írja, egész bensőm áld a szent nevét, és el ne feled, mennyi jót tett veled. Mit mond ennek az embernek Jézus? Azt mondja, kelj fel, menj el, hited megtartott téged. És ugye tudjátok, hogy ez a szó, hogy megtartott, ez ugyanaz a Bibliában, mint hogy üdvözült, üdvözített téged. A te hited üdvözített téged. Egy egyszerű hálaadás. De szívből jövő, és Jézus Krisztus felé irányuló háladás. Ez tartotta meg ezt a beteget, nem csak arra, hogy ezentúl ne legyen leprás, hanem arra is, hogyha egyszer a teste végképp elenyész, az örök életben új testet kapjon majd, vagyis üdvözüljön. Sok jó ember azért fog elveszni, a Szentírás egyértelművé teszi, mert elfelejtenek hálát adni. Elfelejtenek szívük mélyéből hálát adni. Sokan ugye egyszerűen azt mondják, hát miért kéne, nincs is Isten. Lám, kértem tőle már sok mindent, és nem válaszolt. Miért adjak én hálát? És nem veszi észre az ilyen ember, hogy úgy viselkedik, mint amikor egy közkatona parancsot ad a tábornoknak, és a tábornok nem engedelmeskedik. Hát ebből levonhatja a közkatona, mondjuk tegyük föl, hogy levélben küld egy parancsot a tábornokának, vár egy ideig, a tábornok nem engedelmeskedik, mire a kiskatona megállapítja, nincs tábornok. Nem, hát ezt teszi sok ember. Nem engedelmeskedik nekem Isten, miért adnék hálát? Én mondtam valamit, nem úgy tette. Nem tette, nem azt tette. Tehát nincs. Érezzük, hogy itt valami szomorú belső ellentmondás van. És Isten pedig nem is várna más, csak hogy hálát adjunk azért, amink van. Vannak igenis gazdag hívő emberek, és vannak szegények. Vannak jómódúak, és vannak nagyon szerényen élők. És vannak vezető pozícióba levők. És vannak, akik úgynevezett szürke, hétköznapi kis emberek. Teljesen mindegy. Egész bensőm, áldjad az ő szent nevét. Adj hálát mindenért. Ez a kulcskérdés, hogy ez megtörtént-e, vagy kész erre a szívünk. Vagy egy másik egyszerű példával élve, képzeljünk el egy kőművest, aki nagy bátran úgy dönt, hogy tervrajz nélkül, és mindenféle előzetes számítások nélkül hozzá fog egy toronyházat felépíteni. Hát akármilyen mestere a szakmájának az a kőműves, akármennyire zseniális szakember, tegyük föl, hogy az. Nagyon nagy veszélyben van az a toronyház. Így van az ember is, meg az emberiség is. Neki fogtunk építeni kultúrát. Egy egész emberi történelmet. De azt már nem kérdezzük, hogy hogyan is kellene. Ó, Uram, Teremtőm, Tervezőm, Édesatyám. És amikor azt látjuk, hogy a toronyház süllyed, reped, és hova tovább leomlik, mint hogy hány és hány régi ősi kultúráról lehet egyre többről hallani, hogy fantasztikus kulturális kincseket halmoztak föl elődeink, fantasztikus tudásuk volt, fantasztikus épületeket építettek, és eltűntek. Eltűntek ezek az ókori, hatalmas kultúrák. Építi az a derékmester a toronyházat? Csak nem kérdezi, hogy kire kéne építeni? Ki az alap? És nem kérdezi, hova kéne mutatni annak a toronyháznak? Kinek a dicsőségét kéne hirdetni? Így él az ember, és elfelejt hálát adni, mert miért is adna, hiszen ő épít, mi építünk, mi fejlődünk, és ma különösen 21. században az a közhiedelem, hogy fenntartható fejlődésért kell küzdenünk, és ez valóság lehet. A mi kultúránk nem fog összeomlani, különben is állandó evolúcióban, fejlődésben van minden, mondja a hurrá optimizmus, ami manapság jellemző, legalábbis egy ilyen közkedvelté tett filozofálgatás szerint. De aki józanul gondolkozik, az maga is látja, itt valami nem stimmel. Mi hiányzik? A hálaadás. Az őszinte hálaadás. És az a kérés, hogy Uram, én valóban szeretném arra építeni az életemet, a családomat, a kultúrámat, a nemzetem jövőjét, akit Te alapnak rendeltél, és mi tudjuk a Bibliából, ki az. Az Úr Jézus Krisztus az. És azt is tudjuk, hogy az egész emberi életnek mi a célja. Hova mutasson egy toronyház? Az Isten dicsőségére. Akitől van minden. Akitől alászállt minden jó adomány. És minden tökéletes ajándék. És mindezt a háladásunkban tudjuk egészé kerekké tenni. Hálát adok a fundamentumért, és hálát adok a célért, ami felé tart az egész életem és az családom, a nemzetem és az emberiség. Ha tudja, és ha maga is így kéri, és így tervezi a jövőt. Ugye milyen megrendítő, ekkora jelentősége van ennek a hétköznapi egyszerű dolognak, hogy hálát adunk, vagy nem. És ezért hallgassuk meg, és vigyük haza oly év napján Dávid királynak ezt a biztatását, Isten szent lelkének a biztatását. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Csodálatos, hogy ilyen egyszerű az Úrhoz tartozni, és félelmetes, hogy ilyen egyszerű elkárhozni. Mennyi múlik ezen az alázatos hálaadáson és ennek megtagadásán, kihagyásán? Gyertek, ne felejtsünk el hálát adni. Ne felejtsük el, mennyi jót tett velünk ebben az évben. És most nézzük meg egy kicsit közelebbről, hogy mi is van ebben a mennyiben. Mennyi jót tett veled, azt ne felejtsd el. Mi van ebben a mennyiben? Meglepő, ugye, és kicsit szívbe markoló, hogy Dávid a mennyiben először azt kérdezi, és arról beszél, hogy mennyi bűnöd volt 2014-ben, és mennyi bűnöm volt 2014-ben. Egy kis példát most nem idézem föl, egy lelkész megkérdezett egy idősebb asszonyt, aki azt mondta, hogy neki nincsen, megkérdezte a nénit, hogy naponta azért 3 előfordulhatott? Na jó, naponta 3, igen. Na akkor az egy évben mennyi? Hát ez több, mint 1000. János apostol így ír, aki bűncselekszik, törvényszegést követ el, mert a bűn törvényszegés. És tudjuk, hogy ami kerekké, egészé tett, jól értelmezett törvényünk az micsoda, testvérek? Az a hegyi beszéd. Az új szövetség népének, akik már az Úr Jézust is ismerhetik, akik a Szentlélekre közvetlenül hagyatkozhatnak, akik a Szentlélekkel betöltekezhetnek. Mi nem csupán a 10 parancsolatot ismerjük, az sem változott egy betűt sem. De amikor János azt mondja, hogy a bűn törvényszegés, akkor ezt már úgy tessék érteni, ahogy az Úr Jézus a törvényt szépen világossá tette, elmagyarázta számunkra, például Máté evangélium 5., 6., 7. fejezetében, a hegyi beszédben, ahol a bűn egyértelműen a szívben kezdődik, a gondolatban, nem a cselekedetben, a gondolatban. Valakivel beszélgettünk, és úgy alakult, egészen őszintére fordult a dolog, házassági szóba került, és nagyon viccesen, de nagyon őszintén mondta ezt el, hogy bizony oda eljutottunk, mondja a párjával, hogy ezt tervezgette magamban. Hát, ha itt valamelyikünk meghalna, akkor én fölköltöznék Pestre. Ugye ebben van egy kis humor, mert rögtön arra számít, hogy majd a másik, hát persze, majd a másik az hal meg, ő meg... De hát érzitek, hogy ezen igazán nem tudunk nevetni. Mert az derül ki ebből az őszinte vallomásból, hogy ilyen indulatok képesek feltörni bennünk, megszületni bennünk, ilyen gondolatok. A bűn a törvényszegés. És a törvény azt mondja, hogy ha a szívedben parázna vagy, ha a szívedben úgy döntesz, hogy szeretnéd ellopni, már elloptad, ha szívedben irigy vagy, már irigy vagy. Ha a hazugságot tervezgeted, csak a gondolatodban már hazug vagy. És figyeljétek, mit mond Dávidon keresztül a lélek. Hány bűnödre ígér bocsánatot az Isten? Hány bűnödre ígér megbocsátást? A felére, amit elkövettél, évi 500-ra? A negyedére, 250-re? Arra ígéri, azt ígéri, hogy amit megvallottál, ez is egy nagy téma, most nem akarok jobban bele merülni. Figyeljétek meg, azt mondja az ige. Ő az Úr megbocsátja minden bűnödet. Tudjátok, honnan lehet tudni, hogy ezt komolyan gondolja? Mert ha feltesszük a kérdést, hogy vajon elfelejte egyet is, kihagy-e a bűneid közül valamit, amit nem bocsát meg, akkor tudod, mi történne veled? Meg kellene halnod. Az, hogy élünk, ez is kegyelem, testvéreim, a bűneset után. Mert egyébként a bűn zsoldja a halál. A Róma 6.23-ban olvassuk. De még élsz. Még mindig élsz. Ami azt jelenti, hogy készen van a bocsánat minden bűnödre. Elhiszed-e, elkéred-e, hálaadással megköszönöd-e? Ez a te felelősséged meg az enyém. De Isten komolyan gondolja, és szó szerint mondja. Így vall az ókori király. Ő az Úr megbocsátja minden bűnödet. Kész a bocsánat minden bűnödre. Nem felejt ki közülük egyet sem. Nem felejti el egyiket sem. Nem felejti el egyikre sem felkínálni a bűnbocsánatot, mert ha elfelejtene egyet is a bűneid közül, és nem kínálná fel arra az egyre a bűnbocsánatot, akkor az az egy miatt kellene elveszned. És kellene elvesznem. Értitek? Ezért is igaz, amit itt ír Dávid a Szentlélek által. Ő, az Úr, megbocsátja minden bűnödet, felkínálja a bűnbocsánatot mindre. Mert tudja, hogy ha egyet is kihagyna, te elvesznél. Még élsz? Még élsz? Még az egész bensődből megköszönheted, hogy Krisztus Jézusért mindre felajánlotta Isten a bocsánatot. De ugye tudjátok, hogy eljön az a nap, amikor többet nem köszönhetünk meg már semmit. Lejár. Lejár az ideje. Lehet, hogy 2015-ben. Ki tudja megmondani, hogy egy év múlva ki nem lesz itt közülünk? Vagy hogy egyáltalán ki lesz itt közülünk? Eljön a nap, amikor többé nem köszönheted meg, most köszönt meg. Gondold végig, nem felejtettél el valamit? Amit eddig sosem mondtál ki? Amit eddig mindig féltő rejtegettél a szíved mélyén? Amit még talán magadnak se vallottál be, vagy csak talán saját magadnak igen, de kimondani már egy ember testvér előtt nem mernél kimondani. Az Úr előtt kell, de lehet, hogy segít, ha ott van egy testvér is. Ne felejts el semmit, mert ő az Úr megbocsátja minden bűnödet. Az összes szenny eltakarítását fölvállalta az életünkből. Az összes szenny eltakarítását kell, hogy megköszönjük. Nem akarok belemenni Dávid életébe, remélem mindjárt ismeritek. Ha más nem, akkor Becsabéval azt a súlyos vétkezés sorozatot, amit Dávid végigcsinált. Nagyon nagy mélységbe jutott, hihetetlen, erkölcsi züllésbe, sötétségbe. De tudta és átélte, ő az Úr megbocsátja minden bűnömet. Mert irgalmas és kegyelmes az Isten. És így most tovább menve, egy kicsit már kevésbé részletesen, de nézzünk meg még néhány verset, mert nagyon sokat tanít nekünk ez a Zsoltár. Azt olvastuk itt tovább, hogy megbocsátja minden betegségedet, meggyógyítja minden betegségedet. Minden betegségedet? Hát lehet, hogy itt, akik vagyunk, föl tudnánk sorolni, vagy százféle betegséget, amiben éppen most is benne vagyunk, a megfázástól kezdve a sokkal súlyosabb bajokig. Meggyógyítja minden betegségemet? De testvér, ne felejtsd el, hogy élsz, itt vagy. Tudod, hogy minden betegség a halál hírnöke? Akkor is, ha mai tudásunk szerint nem halálos betegség, de a halál hírnöke. A bűneset előtt nem volt betegség, ahogy halál sem. A betegségek hírnökök, jelzik, hogy mulandók vagyunk. Jelzik, hogy gyógyítóra szorulunk. Nem egyszerűen gyógyulásra, gyógyítóra szorulunk. Az Úrra, aki azt mondja, én az Úr vagyok, a te gyógyítód. De csak egyetlen egy fogja a halált elhozni. Csak egyetlen egy betegség. Az összes többit meggyógyítja a te Urad. És ha ma éjfélig még életben maradsz, meg életben maradok, akkor elmondhatjuk, 2014-ben már az összeset meggyógyította. Egyikbe sem haltam bele. Nem felejtetted el megköszönni, hogy ő az, aki meggyógyítja minden betegségedet? És előre tudhatod, hogy csak egyetlen egy lesz, aminek engedi, hogy a halált hozza el számodra. Mert a bűneset óta tudjuk, át kell mennünk a halálon. De aki az övé, az haza, az hozzámegy. Azt olvasok itt tovább a negyedik versben, hogy megváltja életedet a sírtól. Megváltott a sírtól. Itt az a fontos, hogy értsétek és értsük, a sírral szemben csak egyféle váltságdíj létezik. A halált csak halállal lehet kiváltani, testvérek. A halált csak halállal lehet. Jelképesen téged csak úgy lehet kivenni a sír torkából, kivenni egy koporsóból, oda tettek, még nem haltál meg, de halálodon vagy. De csak akkor lehet onnan téged kivenni, ha valakit oda betesznek. A sírból másképp nem lehet kivenni, testvérek. Valakinek ott kell lennie. De azt mondja Dávid, és azt mondja a Szentlélek, hogy megváltja életedet a sírtól. Mert valaki már most fölajánlotta, és még mielőtt bármit vétkeztél volna, már meg is tette, hogy alászállt. Hogy tulajdonképpen a koporsóba feküdt, a halálba feküdt bele, hogy neked ne kelljen az örök halálba menned. A halál csak halállal lehet kiváltani. De azért élhetünk, mert valaki a sírgödörbe szállt, valakinek oda kellett kerülnie, és ezért nem teljesedett be az a profécia, amit Isten egyik legelső proféciaként mondott. Bizony meghalsz. Ádámnak és Évának elvileg rögtön meg kellett volna halni a bűneset után, de nem haltak meg, mert Jézus a Fiú Isten jó előre megígérte, én sírba szállok helyettük. Én ott leszek, atyám, adj még nekik időt, és adott nekik időt, és adott neked időt, és adott nekem időt 2014-ben, és ha reménységünk nem csalatkozik, akkor add még időt a következő esztendőben is. Azért van időnk, évünk, évtizedünk, kinek mennyi a földön, hogy legyen időnk egész bensőnk szerint hálaadóvá lenni. Hogy egész bensőnk szerint hálát adni Istennek az ő szeretetéért. Ez az egész benső is olyan érdekes kifejezés. Az ókori emberek meg voltak győződve, hogy az érzelmek, az akaratnak a forrása, a központja, az nem a fej, mint ahogy mi ma inkább így gondolkozunk. Az ókori ember számára a benső részek hordozták az érzéseket, az akaratot. Valószínűleg azért, mert azért ők is érezték ma is, hogy ha valami érzelmileg megérint, akkor összeugrik a gyomrunk. Ugye ezt mi is tudjuk, és ők ebből indultak ki. Ezért mondja, hogy egész bensőmből, a benső itt szó szerint lehetne vese, has, még méh is, lehetne akár fordítani szívnek is, de a lényeg, hogy a teljes bensődből adj hálát. Minden érzésed, minden akaratod odaszállásával. Mert hogy az az életünk célja, amit Pál az Efézus 1-ben így ír, azért élünk ezen a világon, hogy magasztaljuk Isten dicsőséges kegyelmét. Ez az élet értelme, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét. És ha így tovább megyünk még egy kicsit, figyeljétek a negyedik vers másik részét, ugye így olvassuk, hogy megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Ez már mindennek a teteje. Non plus ultra mondhatnánk latinosan. innen tovább nincs, ez már elképzelhetetlen. Ilyen nincs, amikor eddig arról kellett gondolkoznunk, hogy hány és hány vétekkel terheltük és fárasztottuk őt, hányszor mulasztottunk, hányszor nem szerettünk, hányszor elfelejtettünk hálát adni, hányszor vádoskodtunk egy betegség miatt, vagy bármi más miatt, ami nem úgy történt, ahogy mi elképzeltük ebben az évben. Hányszor bosszantottuk, fárasztottuk a mi mennyei atyánkat, és erre ahelyett, hogy jó pofon csapna, azt mondja, hogy megkoronázlak téged. Megkoronázlak téged. Irgalommal és szeretettel, mert ez van a szívében, megkoronáz téged ennek az évnek a végén. Az igazság koronája tétetett el, mondja Pál apostol. Végül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad az igaz bíró. De nem csak nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. 2 Timóteus 4. Neked, aki itt ülsz, neked koronát készít? Ennyi mulasztás után, ilyen sok hálátlanság után? Igen. Igen, aki hallod, hidd el. Most neked mondja, szeretettel és irgalommal koronáz meg téged. Az 5. vers is egy érdekes gondolatot rejt magában. Így olvastuk, betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Több fordításban, ha utána néztek, úgy lehet olvasni itt, hogy betölti életed hátralevő részét, vagy betölti öregségedet, vagy betölti egész életedet, tulajdonképpen a mostani Bibliánk ezt így adja, hogy Isten betölti az egész életedet a javaival. Ezek nagyon szép fordítások, de valahogy számomra egy kicsit mégis kilógnak abból a gondolati sorból, amit itt a Szentlélek fölépít. Mert miről van szó kezdetektől? Áldjad lelkem az Urat, és el ne feledd, mennyi jót tett veled. Na most akkor adjunk hálát előre. Ezt is lehetne, hogy előre hálát adni azért, ami még előttünk van. De nem. Az egyik szótár fölhívja a figyelmet, hogy lehetne ezt így is fordítani, hogy betölti javaival ifjúságot, szépségét, üdeségét, ékességét. És ez azért nagyon érdekes, mert ezzel azt mondja ki az ige, hogy tartalmas, értelmes, örömteli ifjúságot ad. Fiatalok, figyelem! Az Isten igéje azt mondja, hogy betölti javaival a te ifjúságodnak szépségét, üdeségét, ékességét. Tartalmas és örömteli ifjúságot ad. Járj vele, kapaszkodj bele, igazodj hozzá. Ő javaival fogja betölteni a te ifjúságodat. Az idősebbeknek meg már nekünk azt mondja, hogy ti meg adjatok hálát, mert még a legnehezebb sorsban, a legnehezebb gyerekkorban is, ha egy kicsit megvizsgálod, ott vannak a hála okok. Ott vannak az okok, miért adj hálát, hogy éppen ott lettél gyerek, ahol lettél, és éppen abban a családban és azon a földön. És tudom, nagyon különbözőek lehetünk és vagyunk, és van, akinek összeszorul a gyomra, ha eszébe jutnak a gyerekkori évek, mert annyi fájdalom érte. Ilyen is van. De mindenki megtalálja, aki akarja. Mivel tartozik, miért tartozik hálaadással az Istennek? Amikor az ifjúságára gondol. Mert Isten betöltötte javaival a te ifjúságod ékességét. Adj hálát érte. És aki vele jár ifjúkorától, az megtapasztalja, úgy, ahogy itt olvasunk tovább, megújul ifjúsága, mint a sasé. Tudjuk, a sas nagyon sokáig is él, és nagyon friss, mondjuk így fit marad még öregségére is. Szóval így teremtette őt a Teremtő. Megújul ifjúságod, mint a sasé, ez azt jelenti, testvérek, hogy az Úr szolgálata, az ő országának növekedése ugyanazt az örömet adja minden életkorban. Az Úr szolgálata, az ő országának építése és annak növekedése ugyanazt az örömet adja egész életen át. Adj hálát az ifjúkorban megtapasztalt javakért, adj hálát az öregkorban megtapasztalt javakért. hogyha részese lehettél Isten országa növekedésének, és aki benne van, tudja, miről beszél itt az ige. Mert idősebb korban ugyanúgy tudunk örülni egy megtérőnek, mint ifjú korban. Mert időskorban ugyanúgy örömünk van, amikor látjuk, hogy az ige munkálkodik, hogy a gyülekezet növekedik, hogy szeretett kapcsolatok születnek és épülnek. Egyébként mennyire változnak a kedvteléseink? Hát gondoljátok végig idősebbek a saját életeteket. Hát mennyi mindent ma már nem csinálunk, amit akkor csináltunk, és fordítva. Ma olyasmivel foglalkozunk, amivel nem foglalkoztunk fiatalként. A kedvteléseink változnak, de az Úrban való öröm nem. Az Úr szolgálatában való öröm nem változik. Megújul ifjúságod, mint a sasé. Újra és újra tudsz örülni annak, amikor egy imádságodra egy szív egy picit lép az Isten felé. Vagy megnyílik az Isten előtt. Mikor, minek van itt az ideje? És még néhány rövid gondolat, most már csak. A 6. versben azt olvastuk, minden elnyomottal igazságosan és törvényesen bánik az Úr. Hála, hála neki, hogy igazságot szolgáltat, és nem nekem, és nem neked kell, és nem neked kellett. Hála Istennek, hogy ott is vezetett, ahol minden kilátástalan volt. Hála, hogy végtelen türelmű és abszolút jóindulatú, nevel, de bosszút nem forral, ezt olvassuk a 8.-9. versben. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké, nem vétkeink szerint bánik velünk. Hála, hogy nem a tőlünk kapott áru szerint fizet nekünk. Hát tudjátok, olyanok vagyunk meg még olyanabbak, mint az a piaci árus, aki nagyon jól tudja, hogy az a gyümölcs, amit elad, már belül rohad, de azért csak eladja, kívülről még szép, aztán hazaviszed, aztán nézd meg, mit kaptál. Gondoljátok bele, hogyha az Úr azért fizetne, amit mi tényleg neki adunk, mit kapnánk azért? Hála, hogy nem a tőlünk kapott áru szerint fizet nekünk. Add, amit van. Ha most úgy érzed rohadt, add neki. Ha úgy érzed erős, add neki. Ha úgy érzed hasznos, dicsőítsd őt, ha úgy érzed haszontalan, tedd a kezébe. Ő nem a tőled kapott áru szerint fizet, hanem irgalmából és szeretetéből fizet neked. És emberségesebb ő, együttérzőbb a legjobb embernél. Hála, hogy feltehetem magamban, és feltehetette is. 2015-ben egész bensőmből törekszem arra, hogy teljesítsem rendelkezéseit. Mondjuk együtt magunkban, 2015-ben egész bensőmből törekszem arra, hogy teljesítsem rendelkezéseit. Úgy legyen. Amen. Imádkozzon testvérek! Mennyei Atyánk, mindenek előtt a Te igéd gazdagságát és igazságát köszönjük. Érezzük, hogy mindig tükröt is tartasz elénk, de szól hangodból a jóság, és a lelkünk megfeszül, és a hallásban segít. Így figyeltünk most rád, Urunk, és így adunk hálát mindenért, minden jóért, amivel betöltötted az elmúlt évet, és így borulunk eléd újra és újra bűnbánattal, mert rengeteg a mulasztásunk. De háladó örömmel köszönjük meg neked, hogy nem aszerint az áru szerint fizettél nekünk, amit adtunk, hiszen abba belekeveredett annyi önzés, annyi tisztátalanság, annyi silánság. Köszönjük, hogy megkoronázol Jézus Krisztusért, hogy az ő koronájának mását adod a te gyermekeidnek. Áldunk téged az elmúlt évért, áldunk téged minden ajándékodért, áldunk téged, és ki sem tudjuk fejezni hálánkat, de most szeretnénk ezen az estén és éjszakán leborulni előtted, és egész bensőnkből magasztalni a te szent nevedet, magasztalni dicsőséges kegyelmedet, magasztalni gondviselésed minden ajándékát, és az ajándékaiért téged magad, ajándékaidért téged, az egyedül érő Istent. Köszönjük, hogy itt lehettünk, és köszönjük, hogy együtt állhatunk előtted. Hallgass meg kiáltásunkat, áld meg életünket, és tarts meg minket, a te ígéreted szerint az új esztendőben is. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk. hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.